Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti szentek, országpatrónusok. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.
Kérem szépen, a mai előadásnak ugye az a témája, hogy nemzeti idézőjelben szentek, országpatrónusok. Hát először is kérem szépen kicsit megközelíteni azt a fogalmat, hogy mit érthetünk azon, hogy nemzeti szentek, ország patrónusok. Ja, hát nyilvánvalóan ez a szentnek ugye a katolikus keresztény fogalmával is összefüggésbe van. Vallási kultusz, nemzeti kultusz, párhuzamai és kapcsolatai, hasonlóságai. Utána pedig végig járnánk Közép-Európa nemzeteit, hogy kik ezek a legfontosabb országpatronusok, nemzeti szentek. Nyilvánvalóan, hogyha magyar példákkal kezdjük, ugye mindenki számára ismert magyar példákkal, akkor hát természetesen ugye az Árpádházi szentek állnak ennek a képzeletbeli csarnoknak a középpontjában, nagyon sok helyen, templomokban szinte egy olyan összetartozó hármasként szokták kiábrázolni, ugye Szent István, mint az országalapító király, szinte egy ilyen családi hármast, ugye Szent Imre herceg, az ő fia, ugye az ifjúság és a szüzességnek ugye a jelképe, és hát Szent László, mint az országot megvédő lovak király, nagyon sok helyen oltáron ugye egymás mellett, és ugye hárman még a zágrábi székesegyházban is így láthatjuk őket. A végül az utolsó idézőjelben ugye a nemzeti szent, nagyon sok közép-európai országban ugye a Mária tisztelet, Szűz Mária, mint az ország pátrónája, ugye a magyarok számára, de a horvátok és a szlovákok számára is egyfajta pátrónának tekintik az ország vagy nemzet számára, és hát ugye a lengyeleknél, meg a lengyel hagyomány az ugye úgy tartja számon, hogy Regina Polónié, vagyis Lengyelország királynője, ami a közép-európai kultúrának talán egy ilyen sajátossága, ez a nagyon erős Mária kultusz. Akkor kérem szépen néhány szót arról, hogy ugye a szent fogalmáról, ugye hát ez egy vallási alapfogalom, aki ugye közben járó, hát különösen a katolikus fölfogás szerint ugye közben járó, közvetítő az emberek, mindennapi bűnös emberek ugye, és a Jóisten között ugye olyan személyek, akik érdemeik szerint halálok után a mennyországba jutottak, ugye közben járók és követésre méltó személyek. Tudják azt, hogy a protestáns fölfogás szerint szintén vannak szentek, ugye csak azt az érdemeket azt nem lehet földi mértékkel megállapítani. Ugye itt rögtön látjuk azt, hogy a közép-európai világban a katolicizmus és a protestantizmus között is van egy ilyen választó vonal, ugye a katolikusok számára ugye természetesen ugye egy alapfogalma, ugye a szentek fogalma, míg ugye a protestánsoknál így ez nem jelenik meg, ugye egyetlen közben járó közvetítő lehet Jézus Krisztus. Tehát ez is egy határvonal. Míg a keleti egyházban, ugye a másik nagy civilizációs választóvonal, ugye a nyugati egyház és a bizánci egyház. A bizánci egyházban természetesen megvan a szenteknek a tisztelete, de hát sokszor más személyeknek a kultusza lett erősebb, és ugye ez összefügg természetesen a történelemmel is, majd fogjuk látni ugye a szerbeknél a szerb egyházat megalapító Szent Száva, ugye a szerb egyháznak a szentjei között ugye kiemelkedő helyet foglal el. Ez is egy érdekesség, most itt hadd jegyezzem meg, hogy néhány évvel ezelőtt a keleti egyház is, tehát a bizánci egyház is a szentjei közé iktatta Szent István királyt. Szerbegyház az nem. Ami ugye azzal is magyarázható, hát csak mindennel magyarázható, de hát mikor történt azért az egyház szakadása? Nem történt szakosat, meg is tudni kell, ugye a szkizma 1054. Gondolom, hogy a nem történelem szakosok mondták most ugye a választ, mert a történelem szakosoknak hát azokat nem is kérdezem, annyira kell ezt tudni. És ugye hát István király az előtte halt meg, tehát meg hát amúgy is, hogy a Magyarországon ugye Bizánc felől is folyt térítés. Ezt azt hiszem, hogy megint mindenki pontosan is tudja. Na most így aztán a egyházak szentjei közül lettek olyan kiemelkedő szentek, akiknek ugye az ország történetével szoros kapcsolatuk volt, ugye a kereszténység fölvétele, az államalapítás, egyházalapítás, és ezeket a szenteket azon kívül, hogy ugye a vallási tisztelet övezte, ezen kívül és emellett, és ezt erősítendő, és ezt összekapcsolva a kétféle tisztelet, ugye megszületett a nemzeti szenteknek a kultusza, és ezt nem lehet elválasztani, legalábbis nagyon nehéz elválasztani a nemzeti kultuszt és a vallási kultuszt. Ugye a nemzet kultusza az egy kicsit a vallási kultuszos hasonlóan alakul ki, formálódik ki, mint ahogy egyébként, hogy egy másik példával érjek, ugye a vallási kultusz, a vallási rítusok még a saját magukat ateistáknak valló totalitárius államban is valamiképpen megjelent, ugye. A vezér kultusza nem véletlen, hogy a bizánci övezethez tartozó kultúrájuk, vagy a totalitárius diktatúrának a vezér kultusza, az mennyire ugye a bizánci uralkodók kultuszára emlékeztetett, ugye Bizáncban is az államfő és a spirituális egyházi vezető az ugye egy személy volt. Ugye? Tehát nem véletlen az, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években a totalitárius Szovjetunióban, Bulgáriában vagy Romániában ugye a vezérkultusz az ugye egyfajta ilyen a bizánci vallási kultusznak a szerkezetére, rítusaira emlékeztette. Nos, hát a nemzeti kultusz nyilvánvalóan egy sokkal később, ugye a modern nemzet kialakulásával kapcsolható össze, de a nemzeti szentek kultuszában összefonódik ugye a kétfajta, a két kultusz sík, az egyik ugye a vallási kultusz, ugye a szentek kultusz, a másik pedig ugye a nemzeti üzenete. Egy lengyel példával hadd éljek, majd lesz róla szó, kicsit részletesebben, és ugye Szent Adalbert, aki hát a lengyelek számára is rendkívül fontos személyiség volt, ugye 997-ben lengyel területről indult misszióba, és úgy halt ugye a pogány poroszok között mártír halált. Nyilvánvalóan nem történész szakosoknak is teljesen egyértelmű, hogy ezek a poroszok akkor, ugye a 10. században, azok nem a későbbi modell, az újkori poroszokkal azonosak, hanem ez egy balti név, azóta ugye elszorványosodott föl, olvadt balti név. Nos hát, Szent Adalbertnek a sírja, ugye emlékeznek ugye Gnyeznóra a lengyel honalapítási történetekben, a lengyel államalapítással kapcsolatban, és mint ugye első főváros, elhozatta ugye a később királyá, később koronáztatja királyá, ugye Vitéz Boleszlávot, az elhozatta. Nagyon hamar, ugye 999-ben már szentté avatták, de a nemzeti kultusza igazából akkor terjedt ki, volt ugye végig a középkorban is megszületnek ugye az Adalbert himnuszok, Adalbertnek a tisztelete, mint ugye a lengyel egyháznak a egyik megalapítója, legalábbis az önálló lengyel egyháztartománynak ugye a védőszentje, de kérem szépen, amikor Lengyelország nem létezik politikailag, a fölosztott Lengyelország idején a Szent Adalbert gnyeznói sírjához tett zarándoklatok, hát azok nem csak arról a területről, ahová ugye tartozott ugye Poroszországhoz, hanem az egész Galícia, Orosz-Lengyelország, tehát a minden lengyel területről indultak zarándokok Szent Adalbert sírjához, és akkor látjuk azt, hogy a valamikori Lengyelország összetartozását jelképezi az ő alakja, tehát az ő tiszteletének nyilvánvalóan lett egy nagyon erős nemzeti vonatkozása, lengyel nemzet teremtő és így nevezhetjük nemzeti szentnek. Ez természetesen én mindig idézőjelben használom, hogy nemzeti szent, nem ismerem én a katolikus teológiát, református sem egyébként, de hát nyilvánvalóan ez a fogalom az egyházban nem létezik, hogy nemzeti szent. Sokszor szokták használni, ugye publicisztikában talán történetírók is, de én azt hiszem az a pontos megközelítés, hogyha ezt idézőjelben használjuk. Nos, hát ez lett volna ugye a bevezetés. Már ugye az ókortól kezdve keresztény egyházak, gyülekezetek, városok, tartományok ugye igyekeznek egy helyi szentnek a kultuszát kialakítani, annak a, ugye a város védő szentje, és akkor megszerzik ugye a relikviáit, óriási harc volt gyakran a középkorban egy-egy relikviáért. Nem tudom, hogy járt-e valaki Horvátországban, Dubrovnikban, ugye Raguza a magyar neve, ahol Szent Istvánnak és Szent Lászlónak is vannak erekjéi, ugye, hát majd arról lesz más alkalommal szó, hogy Raguzának milyen szoros kapcsolatai voltak ugye Magyarországgal középkorban, tehát az fontos volt, hogyha ugye a magyar királyság, mint egyfajta védőhatalma a Raguzai köztársaságnak, akkor ugye érdemes megszerezni ugye a magyar szenteknek az erekjéit is. Azt tudják egyébként, hogy a Szent Jobb az szintén ott volt, ez egy kalandos történet, most lehet pontosan tudni, hogy került oda, de ott volt legalább 2 évszázadig Raguzában őrizték, Mária Terézia alatt került vissza Magyarországra. Nos, hát ugye, tehát minden helység igyekezett ugye egy védőszentet, sőt ugye talán még kisebb, tehát nem csak egy város, hanem egy falu is ugye a plébánia templomoknak a pátronus, ugye akkor tartották ugye a illető településnek a búcsúját, tehát ugye ez egy ilyen helyi ünnep volt, és akkor tartományok is természetesen, és hát országoknak is így kialakult a pátronusa, és hát ezek az ország pátronusoknak a tisztelete, ez nagyon lényegesen hozzájárult ugye a modern nemzet és a nemzeti identitás kialakulásához, elterjedéséhez, megerősödéséhez. És akkor visszatérnék, amit az egyik első előadásban mondtam, hogy itt a közép-európai nemzetté válásban nem válik úgy el egymástól a vallási, felekezeti identitás és a modern nemzeti identitás. Azt lehet mondani, hogy Franciaországban a modern nemzeti identitás az egy szekuláris identitás. Itt Közép-Európában sokkal jobban összekapcsolódik a felekezeti identitással. Hát ugye lehet még ugye tágítani, tehát nem csak városok, települések, tartományok, országoknak, hanem még egész Európának is. Európának kik a védőszentjei? Hát Cyril és Metód, de ez azért előtte Szent Benedek volt, ugye? Előtte Szent Benedek, és Cyril és Metód, ugye, második János Pál pápa, ugye, nagyon szerette volna, és nagyon fontosnak tartotta, ugye, a keleti és nyugati kereszténység egységét újból megteremteni. Hát Cyril és Metódról majd külön, mert Cyril és Metód, ugye, megint egy ilyen a szláv népeknek egy kicsit ilyen közös nemzeti szent, és az ő kultusza ugye rendkívül fontos. A szlovák példát fogom igazából kiemelni. Hát ez egy nagy vitákat váltott ki, és annak is majd idézni fogok itt egy szlovák könyvből, van egy nagyon kitűnő szlovák könyv, mostanában jelent meg, Míti naše slovenské szlovák, a mi szlovák mítoszaink, de ebben elég kritikusan mutatja be, majd szeretnék belőle idézni természetesen. És akkor lássuk egy kicsit körbe utazva a nemzeti szenteket. Hát először említeném ugye a cseheket, már csak a kereszténység fölvételének a régisége miatt is. Ugye volt szó arról az elmúlt alkalmakon, hogy a csehekhez ugye nyugatról, tehát a Regensburg, Mainz, tehát Németországból indult ugye a térítés. És az is egy nagyon lényeges dolog, hogy ugye itt a későbbi Pszemisz, illetve hát emlékeznek a múlt alkalommal ugye a mondabeli, a Pszemisz dinasztia megszületésére, tehát a Pszemisz dinasztiának is ugye voltak fontos szentjei. Na most hozzá kell tenni azt, hogy nyugatról érkezik a kereszténység a pogánységhez, de a 9. századi Ciril és Metódi misszió, ugye az 863. 863, ugye, amikor a Magna Moráviából ugye Rastislav elhívja ezt a két tesszaloniki misszionáriust, tehát megérkezik az ószláv liturgia is ugye a csehekhez, de hát ez meg is marad egy-két helyen, de egyértelműleg a nyugati kereszténység övezetéhez kapcsolódik Csehország. Nos hát Szent Vencel a Csehország pátronusa. Nem tudom, hogy itt a múlt óra végén beszéltünk kolléginával, aki Csehországból való, hogy magával beszéltünk, ugye, hogy mikor van Szent Vencelnek ugye az ünnepnapja. A nemzeti ünnepeknél még visszatérünk erre, de Szent Vencelnek ugye már a nagyanyja is ugye szent volt, Szent Ludmilla, akinek ugye szerepe volt szintén ugye a kereszténység fölvételébe. De Vencel a testvérétől hal, kezétől hal mártírhalált, ugye Szobjeszlávtól, és politikai értelemben ez egy nagyon tanulságos, hogy emlékeznek rá, hogy Csehország ugye a német-római birodalomhoz tartozott, ugye a cseh király az választófejedelme volt a német-római birodalomnak, és többek között ugye a Vencel és testvérének a konfliktusa az Csehországnak a nagyobb távolodása, függetlensége ugye a német-római birodalomtól, illetve Vencel volt a betagolódás. Tehát vértanú mártír, Szent Vencel, ugye, aki az igazságot és a szellemet, szellemi értékeket képviseli, és nagyon tanulságos az, hogy a középkorban kezd kialakulni a kultuszának az a összetevője, hogy megvédi Csehországot az ellenségektől. Na most az is egy nagyon lényeges, ugye a cseh kollektív tudatban erről majd még lesz szó, 19. századi nagy történész František Palacki a cseh történelmet úgy fogja föl, hogy 1000 éve csehek és németek harca. Ami hát egy konstrukció, mert nyilvánvaló modern nemzeti értelemben csehek és németek között a középkorban nem igazán lehetett konfliktus. Bár majd ugye fogjuk látni, hogy Husz János ugye a huszitizmusnak is van egy ilyen német ellenes erős értelmezése. Nos, Szent Vencel megjelenik tehát a középkorban is már, mint az országot megvédő pátronus, 935-ben halt meg egyébként, és kérem szépen, abból szeretnék idézni, abból a mondából, ahol egy ilyen történetről van szó, ez már a 12. század eleje, tehát 1125, ugye az úr 1525. esztendejében így kezdődik ugye a Szent Vencel zászlaja című történet a cseh, régi cseh mondákból, és ugye amikor a fejedelem vagy a herceg betörnek Németországba, és ugye Szobjeszláv a cseheknek a fejedelme, az pedig egy függetlenségi harcot, ugye 19.-20. századi értelemben indít. És akkor innen egy idézetet, Szobjeszláv herceg vagy fejedelem megüzente a dőfös német császárnak: Isten Szent Vencel és Szent Adalbert segedelmével Csehföldön nem lesz urrá idegen. Ugye érezzük, hogy ez egy 19. századi megközelítés, ez egy visszavetítés nyilvánvalóan a 19. század cseh nemzeti emancipációs harcaiból. De kik azok, akik ugye itt megvédhetik Csehországot? Hát az Úristen, Szent Vencel és Szent Adalbert. Na és akkor hogy jelenik meg ugye a csatába egy döntő helyzetben, ugye megjelenik a Szent Vencel ugye az égben, elindul ugye a csata, az ütközet, és hát viszik Szent Vencel zászlaját, a cseh csapatok, azt idézem újra, a csapatok fölött a metsző szélben csattogtak a zászlós, valamennyi fölött legmagasabban Szent Vencel zászlaja, az ország lobogója. És akkor minden cseh szeme az ellenséges seregre szegeződött. Az egész völgy feketé lett tőlük. A fekete fellek fölött csillogó vértek, fegyverek villámai cikáztak. Elérkezett a döntő pillanat. A cseh harcosok szíve megdobbant a nehéz, egyenlőtlen harc előtt. És abban a pillanatban valaki felkiáltott. Az ég felé mutatott. Mindenki felnézett. A cseh hadak fölött a fényes levegő égben hatalmas, kiterjesztett szárnyú sas lebegett. Méltóság teljesen szállt a német sereg felé. A cseh had elnémult a csodálkozástól, és ekkor mindnyájan meghallották a sas víjogását. A németek felé röpült, a németeknek kiáltott, mintha már zsákmányát érezné bennük. Még el sem tűnt a biztató égi jel, mikor a cseh sereg fölött láthatatlan harangok érces hangja zúgott. Ismét csóbálvánnyá merett a harangok titokzatos morajlása, mindenkit lelkesített. Vitpap elsápadt, kicsordult a könnye. Elragadtatással tekintett fel az égre, és a szent borzadály termett csendjében így kiáltott. Testvéreim, az Úr velünk van, ne csüggedjetek, tartsatok ki, nézzetek oda. Látjátok Szent Vencelt? Ott az égi fényesség közepette, fehér lovon, fehér Balázsban kezében kopjával, kopjáján e szent zászlóval harcol érettünk. Nézzétek, miként lebeg fölöttünk Szent Vencel, a cseföld örököse. Valamennyien égre emelték a szemüket, sokan könnyeztek örömükben, s mindjárt egyszerre énekelni kezdtek. Uram, irgalmaz nekünk, ugye ez egy régi cseh ének, vallásos ének. Tehát megjelenik ugye az égben, vagy legalábbis a látomásokban Szent Vencelnek a képe, ugye ő vezeti győzelemre a cseh seregeket. Na most egy másik történetet is, mert arról még a hegyek kapcsán fogunk beszélni. Cseheknek is természetesen több szent hegyük van. Az egyiknek az a neve, hogy Blanyik, B-vel Blanyik. Ugye és a cseh monda szerint a Blanyik hegy, el kell egyszer menni, meg kell nézni ezeket a mitikus hegyeket, és a monda szerint a hegynek, tehát a Blanyik hegynek a barlangjában, ugye ott alszanak a cseh vitézek, és amikor ugye a világ már eljut egy olyan borzalmas helyzetbe, hogy Csehországot meg kell menteni, gondoljanak ilyen hasonló ugye magyar mondai elemre, ugye ez egy nemzetközi vándormonda, a németeknél nagyon jól mondja a kollégó, a Kifhajzer, ugye ki az, aki ott alszik a barlang? Barbarossa, ugye a rőcakálú, ugye ott alszik, ugye a Salzburg fölött van ugye ez a hegy, az egyik hegy, aztán több ilyen hegy van, de erről majd még a hegyeknél, hegyek említésénél visszatérek, mert szlovénoknak is van, csak a szlovénoknál Mátyás király a fekete sereggel alszanak ott a hegy belsejébe. Na most kérem szépen, ebben a Blanyik hegy, és felolvasom itt Magyar Zoltánnak azt a néprajzi munkáját, amiben ezeket a halhatatlan és visszatérő hősök összehasonlítását végezte el. És itt a csehekre vonatkozó és a Blanyik hegyre vonatkozó részből idéznék. A valódi válságos küzdelemre azonban majd csak akkor vonulnak ki a Blanyik lovagok, lovagok alszanak ott ugye a barlangban, mikor Csehország állapota már a végső veszedelemhez lesz közel, mikor annyi lesz az országban az ellenség, hogy annak egész földjét elvihetnék a lovak patkóin. Milyen szép hasonlat. Akkor elszáradnak a Blanyik erdejének fái, de a hegy tetején egy régi kiszáradt tölgy kivirul, a sziklatövében fakadó forrás megáradva záporpatakként ömlik alá. Akkor megnyílik a Blanyik, és a lovagok Szent Vencel vezérlete alatt kivonulnak a harcba, s oly áldás küzdelem támad, hogy a vér folyam gyanánt fog ömleni Strahovtól a prágai Károly híd kőpilléréig, az ütközetben Szent Vencel valamennyi ellenségét meg fogja semmisíteni. Hát ugye ez megint Szent Vencel, aki Csehországot ugye a végső veszedelem idején ugye képes lesz megmenteni. Hát azt hiszem, hogy a magyar tradícióban fölnőtteknek ugye a párhuzam rögtön eszükbe jut. A magyar hagyományban ugye Csaba vezér, ugye ott a Tejuton mennek egy kicsit ugye más földrajzi dimenzióban, nem a hegy parlangjában, ugye, és akkor onnan majd lerontanak, különösen ugye ez a székelység körében. De hát ez egy nemzetközi vándor motívum. És hát kérem szépen, ugye Szent Vencelnek a kultusza, ez egy nagyon izgalmas és lényeges kérdés, ugye a cseh katolikus, protestáns, cseh német feszültség erőterében is, ugye a 19. században nem véletlen az, hogy Prágának, amikor a nagyvárossá növekedő Prágának a egyik központi terét, vagy főterét, bár ugye Prágának több, Prága több városból áll, mint minden komoly város, ugye, az egyik központi terét a Vencel térnek hívják, ugye, aki járt Prágában, mindenki ismeri, és valamikor 1890-es években elkészült Szent Vencelnek a lovasszobra, szintén ott a téren, ugye, hogyha mögötte ott a Nemzeti Múzeumnak az épülete. Nos hát, ez a Szent Vencel szobor betöltötte még a kommunizmus idején is valamiféle nemzeti szimbólum jellegét. Nem véletlen, hogy 1968-ban, amikor ugye a Varsói Szerződés országai agressziót követtek el Csehszlovákia ellen, akkor ugye a Szent Vencel szobor volt szintén egy ilyen központi tiltakozás helye. Vagy a nagygyűlések most 1900, most mondom, amikor még maguk azért leginkább általános iskolába jártak, ugye többségben, akkor megint ott voltak a nagy tüntetések, ugye, hát persze alkalmas is ez a nagy tér a tüntetésekre, tehát Szent Vencelnek, ugye, de Szent Vencelnek, az előbb ugye említettük, hogy nem az a Cseh Köztársaságnak a legfontosabb nemzeti ünnepe, hiszen a cseh világ 18. század végén ugye alig volt protestáns Csehországban, ugye már 1781, tehát a türelmi rendelet után lehetett ismét nyilvános protestánt istentisztelet Csehországban, és alig voltak protestánsok, és mi a paradoxon a nemzeti tudat formálásában? Azt kérem szépen, hogy František Palacki, a nagy történetíró, aki egyébként maga protestáns volt, evangélikus gimnáziumba, Pozsonyba küldik, František Palacki, kérem szépen, a cseh történelmi tudat középpontjába a huszitizmust helyezi. A huszitizmust ugye tehát ugye a protestánsok szerint ugye az ilyen előreformációnak számított, vagy legalábbis a reformációt megelőző mozgalom, és a huszitizmus, és utána ugye huszitizmus, mint egy mélyen cseh hagyomány, amelyik ugye szemben a német-római birodalommal, szemben a császárral, aki egyébként ugye egy időben nem volt más, mint Luxemburg Zsigmond, aki egy személyben magyar király is volt, és kérem szépen, fölértékelődik ez a huszita és protestáns hagyomány, és Csehország 19. század végére és a 20. századra Közép-Európának a leginkább szekularizált országa, és ezért ugye a husz kultusz az nagyon erős volt, és a első csehszlovák állam létrejöttében is egy fontos szerepe volt ugye Husz Jánosnak. Ezért azt lehet mondani, hogy bármennyire nincsenek a protestánsoknál nemzeti szentek, de Husz János a cseheknél bizonyos értelemben nemzeti szentnek számít. Ugye ő is mártír. Ő is mártír, mert emlékeznek rá, ugye, hogy ugye annak ellenére, hogy a császártól kapott egy oltalomlevelet, de Husz Jánost megégették, ugye, Konstancban 1415-ben. Husz János ugye egyrészt teológus volt, ugye, tehát egyfajta megújítása, megreformálása ugye az egyházi tanoknak. Ennek volt egy nagyon fontos korabeli szociális üzenete, és amiért később ilyen nagyon erős cseh nemzeti szerepet kaphatott, azt kérem szépen, a cseh nyelvűség és a cseh helyesírás. Husz Jánostól származnak, ismerik a szláv nyelvekben, vannak olyan mellékjelek. Tehát a mássalhangzókon is, magánhangzókon is vannak úgynevezett diakritikus mellékjelek, így hívja őket a nyelvészet. Ez Husz János találmánya volt, hogy bizonyos cseh hangok írására, amelyik ugye a latin betűk nem feltek meg, az mellékjelekkel írja. Ugye a magyar egy más megoldást választott, ugye mi kettőzött betűket, ugye stb. Na most nem sokon múlott egyébként, hogy a magyar helyesírás is nem a huszi mellékjeles íráson indult el. Magyar szakosok, tessék föltenni gyorsan a kezet, nem kérdezek semmit, csak hogy ki a magyar szakos. Ugye emlékeztek rá, hogy a huszita biblia, az egyébként vitatkoznak, hogy mennyiben huszita, de mindenképpen ott mellékjeles írással jelenik meg. Tehát volt egy ilyen. Tehát volt egy ilyen nyelvújító, cseh nyelvűségben. Ugye az egyetemet és Prágai egyetemet ugye ketté választják. Tehát ezért a 19. századi értelmezésben megkaphatta Husz János mindazokat a jelzőket, ugye, hogy a nemzeti függetlenség harcosa, a cseh nyelv harcosa, ugye később a huszita háborúk, ugye, erről majd külön természetesen beszélünk, ugye a cseheknek is van ilyen harcos, katona, nemzeti őse, ugye a huszita háborúk idején, ugye Európa legvitézebb nemzetének számítottak a csehek, majd mondjuk kicsit ellentétben van a későbbi cseheknek, ugye a Svejk. Tényleg a Svejket kiolvasta, azért most már kisebbségben vannak, ugye mindig meg tudtam kérdezni, és eszembe jut, hogy az én időmben azért a fiúk között, bocsánatot kérek a hölgyektől, nem, a lányok nem mind olvasták, de a fiúk az mindenki olvasta a Svejket természetesen. Na, zárójel vissza, tehát Husz János is, és a cseh hagyományban van egy ilyen a Husz János is egyfajta ugye szekuláris, világi. Ugye most legújabb időkből származó történetem, lehet, hogy ezt már említettem, hogy amikor Václav Klaus miniszterelnök volt, akkor egyik jó barátom egy ideig tanácsadója volt, és valamelyik beszédbe bele akarta írni Szent Vencet. Ugye írt, hát írják a beszédeket, azt tudják, ugye miniszterelnöknek miniszterelnök. És akkor megnézte Klaus, hogy Szent Vencel, hát azt ki kell húzni. Szent Vencel, az nem üzen a mai cseh polgárnak igazából sokat, ugye? Tehát ez egy apróság csak, hogy mennyire szekularizálódott. Annak ellenére, hogy csehek ugye óriási többségben katolikusak természetesen. Ugye olyan erős volt ugye az ellenreformáció, majd erről szintén a nemzeti tragédiák között ugye Fehérhegyről fogunk beszélni, ahol egyértelműen a katolikus tábor diadalmaskodott. No, kérem szépen, nagyon elidőztünk a cseheknél. Szent Adalbertet azért szeretném külön említeni, mert ahogy a múlt alkalommal említettem, egy kicsit összekapcsolja, szinte ha lenne Közép-Európa, vagy ha a visegrádi országok akarnának választani egy közös visegrádi szentet, nyilvánvalóan Szent Adalbert lenne, tehát őről egy kicsit külön, mert ő ugye nem csak a Úristen és Szent Vencel, hanem Szent Adalbertnek is ugye kellett segítségül jönni a cseh csapatok számára. És akkor kérem szépen nézzük a lengyeleket. Ugye Szent Adalbert az egyik, és a másik pedig Szent Szaniszló. Szent Szaniszló, mondtam, hogy Adalbertről egy kicsit külön. Szent Szaniszló, aki kérem szépen mártír püspök. Ugye mártír püspök, és a mártíriuma a király kezétől. Ugye Szent Szaniszló Krakkó püspöke, és a lengyel mondák közül olvasnám akkor Szent Szaniszló. Tehát konkrétan meghatározható már ugye krónikákban jól leírt és ismert történet, 1079, tehát a konkrét esemény, amikor Merész Boleszláv visszatért oroszországi hadjáratából, mind zabolátlanabb, kicsapongóbb életet folytatott. amit a krakkói püspök nem tűrhetett, és ezért kiátkozta. A király azonban rá se hederített a püspöki átokra, pedig korábban azt ígérte, hogy misét mondott a templomokban. A püspök pedig a Visztolán túl, ez Krakkónak egy helye mostan, Skaukának hívják, ugye Skaukába járt misézni, ahol Szent Mihály temploma állt. Amikor a király tudomást szerzett erről, egy alkalommal a püspök után ment néhány udvaroncával. Mikor Skaukába értek, a király megparancsolta, hozzák ki a miséről a püspököt a templom elé. Ugye ezért most hozzáteszem, mert ez már egy durva megsértése ugye az egyháznak. Az udvaroncok ezt meg akarták tenni, de amikor elindultak, hanyat vágódtak, másodszor próbálkoztak, ugyanúgy jártak. Akkor a király maga ment be, mise közben megölte a püspököt a Skaukán álló templomban. Mindez történt 1079. esztendő május havának 8. napján. A király ugye megölte. A király távozása után sasok repültek a templomban, és 3 napig őrizték Szent Szaniszló feldarabolt holttestét, hogy a kutyák vagy a madarak föl ne fajják. Akkor pedig jöttek a papok, összeszedték a darabokat, egybe rakták a testet. Ekkor csoda történt, összenőtt a test. Ugyanez a helyen éjszaka égő gyertyákat lehetett látni. Szent Szaniszló, most gondolják el ugye, hogy földarabolt test, és a test összenő. Mit üzenhetett ez a legenda, mert ugye a szentek kapcsán ugye legendákról, most ez a mondák között szerepel ugye egy másik konvenció szerint, de ugye különben legendáról van szó, szentek életéről szóló történetek. Mit üzent ez a 19. század lengyelének, amikor Lengyelország nem létezett? De szétdarabolt teste a püspöknek összenőtt. Természetesen, hogy a hazát földarabolták, ahogy Szent Szaniszlót, és a haza össze fog nőni, vagyis lesz ismét Lengyelország. Na most Szent Szaniszlónak ugye a tisztelete, megint a földarabolás idején, ugye Krakkó, hát Krakkó egyébként amúgy is a 19. században, az osztrák-magyar monarchiában egy ilyen virtuális, ma úgy mondanánk, fővárosa volt a lengyeleknek, majd erről újra temetések, ugye nem csak a királyokat, hanem a nagy költőket is újra temették, ugye a Váveli Székesegyház. Nyilvánvalóan egy olyan zarándokhely volt ugye Szent Szaniszlónak a sírja és Krakkó, ami ezt a nemzeti üzenetet közvetítette. Na most a kronológiát, különben is ugye a mitológiának a kronológiája, mitológiának nincs kronológiája, ugye a mitológia az egy örök időben létezik, egy idő fölötti, tehát a kronológikus lineáris idő fölötti időben létezik, tehát én is nyugodtan megtehetem a tárgyalás során, miután itt összekapcsol Szent Adalbert alakja, ugye Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, már a Magyarországot tekintve, tehát őról a néhány szót már említettem, ugye az ő mártíromságát, amit Lengyelországban, de előtte ugye Szent Adalbertől, ugye szláv nyelveken csehül és szlovákul is Vojtěch, lengyelül is Vojtěch, kis hangzásbeli különbség van, ugye németül Adalbert és magyarul is Adalbert, bár magyarul volt olyan azonosítás is, hogy a Béla nevet, ugye Béla, mint régi pogánykorból származó keresztnév, azt ugye az Adalbert névvel azonosították. Nos hát, származását tekintve Szent Adalbert cseh ember, kérem szépen, ő ugye a szlávnyík nemzetségből, ugye a szlávnyíkok és a pszemiszlek között ugye komoly dinasztikus konfliktusok voltak, és 982-ben Prága püspöke, és jár Magyarországon is. Magyarországon ugye sokáig a hagyomány úgy tartotta, hogy Szent Istvánt, vagyis ugye Vajkot megkeresztelte volna, de hát az újabb talán 30 évvel ezelőtti kutatások kiderítették, hogy ez nem felel meg a valóságnak, de ő bérmálta. Többször járt Esztergomban, hogy egyáltalán a cseh kapcsolat, ugye a magyar, a kereszténység fölvételébe a cseh szálat, azt ugye nem szoktuk mindig eléggé hangsúlyozni. Prága mellett, illetve Nagy Prágához tartozik egy fontos bencés kolostor, Březnov, ugye B-vel Březnov, másik betű a B után egy ilyen R, amin van ez a kis mellékel, a březnovi kolostor. Nagyon fontos kapcsolatai voltak, csak ugye annyit említenék, hogy a koronát hozó, ugye Anasztáz, vagy más néven Asztrik, Pannonhalmán is működött ugye a bencés kapcsolat, ugye Březnov Pannonhalma, és később ugye Asztrik apátból kalocsai érsek lett, ugye ő a koronát hozó, tehát ennyire fontos volt a cseh kapcsolat. Tehát Szent Adalbert nem csak úgy eljött ugye egy alkalomra, hanem nagyon fontos szerepe volt ugye a kereszténység magyarországi fölvételében, és hát utána persze Lengyelország, és ott egy mártír, és 999-ben épp az ő szenté avatásával kapcsolódik az össze, hogy önálló lengyel egyház tartomány megszületik, ugye, és hát ez Szent Adalbert odahozta a tetemét, odahozatta ugye Vitézból, ezt megvásárolta a poroszoktól. Egyébként Magyarországon az esztergomi fő egyházmegyének a védőszentje szintén Szent Adalbert, és ami nagyon érdekes, hogy a szlovák katolikus tradícióban a Szent Adalbert hagyomány ugye a 19. században nagyon fontos volt, ugye ma is létezik Szent Adalbert kiadó, volt a Szent Adalbert Egyesület, ugye az polok Szentého Vojtyecha, tehát ebbe a, hogy is mondjam, visegrádi kontextusban, hogyha ma nézünk visszafelé, akkor a szlovákoknál is ugye Szent Adalbertnek a tisztelete és ilyen nemzeti kulturális üzenete. Hát nyilvánvalóan a 19. században a szlovák katolikusoknak, ahol szintén megvolt ugye a magyarországi szent királyoknak a tisztelete, szlovák katolikusoknak, ahogy a nemzeti mozgalom alakult, ugye próbálták keresni nyilvánvalóan a szláv, azokat a szálakat, amelyik ugye az ő szláv identitásokat katolikus szöveg összefüggésbe, kontextusba kifejezni, és hát erre Szent Adalbert, ugye a szlovákos Sveti Vojtech személye az kitűnően alkalmas volt, mert köztudomású volt, hogy ő ugye cseh vagy szláv. Na most kérem szépen Szent Adalbertről szintén a lengyel mondákból, az alvó lovagokból. Egy Adalbert nevű csepüspök Prágában működött. Megfordult a mi földünkön, majd a régi Poroszország felé vette útját, hogy az ott élő németeket, hát ez ugye egy későbbi, ugye a mondanak, egy későbbi ahistorikus vonása, ugye, mert hát azok nem németek voltak, keresztjén hitre térítse. Azok azonban nagyon keményen ellenálltak. Mivel látták, hogy Adalbert nem hagyja abba régi hitük üldözését, pusztítását, megölték őt, és levágták a fejét. De az Úristen annyi erőt adott a tetemnek, hogy a két kéz megfogta a levágott fejet, a két láb elkezdett mozogni, és elmenekült Poroszországból. A fej pedig egész úton szebb-nélszebb vallásos énekeket énekelt. Így jutott el Adalbert arra a helyre, ahol ma Gdansk egyik elővárosa van, innen kapta a városrész a Szent Adalbert nevet. Később a pápa szentté avatta a püspököt. Na most itt ugye a monda, a folklorizálódás, azt ugye tegyék egy kicsit zárójelbe, de itt nyilvánvalóan arra keresett magyarázatot a monda, hogy az a városrésznek a pátronusa, ugye milyen híres, ha egyszer Szent Adalbertől nevezték el azt a helységet, akkor hát, hogy ugye magyarázzák az ő jelentőségét. Tehát ez egy ilyen folklorizálódott. De nagyon sok, itt ugye a másik történet, amit nem idézek, de annak ugye egy helyi, egy sziléziai mondat. Tehát ugye a lengyel területeken ugye végig terjedt az ő kultusza, és hát nyilvánvalóan a legendákból, középkori himnuszokból folklorizálódott, onnan ismerték. Na most kérem szépen, hát azt hiszem, hogy a magyar nemzeti szentekről, itt a központjában nyilvánvalóan az Árpádházi szentek állnak, ugye a bevezetőben említett Szent István, Szent László és Szent Imre. Hozzá kell tenni persze ugye a női szenteket, ugye egész Európában ugye Árpádházi Szent Erzsébetnek ugye a kultusza, vagy aztán ugye a királylányok, a többi, tehát nem csak Szent Erzsébet, hanem a Lengyelországba került királylányok. Ki volt az a két királylány, aki lengyel? Hedvig és? Na, Kinga. Természetesen Kingával kell kezdeni. Ugye nem tudom, hogy ki járt Lengyelországban. Ószandec, az lengyelül Stari Sancs nevű kisvárosban, ugye a történelmi határ túloldalán. Kérem szépen, ma egy óriási, hatalmas székelykapu hirdeti Kingának az emlékét, ugye azon a területen nagyon erős így a regionális kultusza, és szintén, mint egy ilyen a hazát megvédő, már most, mint Lengyelországot megvédő kultusza van Kingának, hiszen ugye a tatárjárásra is ugye emlékeztet, és hát egy nagyon fontos dolgot tulajdonítanak Kingának, hogy a sót elvitte Lengyelországba. És hogy kerülhetett oda a nagy székelykapu? De akkor a székelykaput csináltak, kérem szépen, hogy egy teherautó elmehessen alatta. Én ezt most láttam második alkalommal néhány hete. Ugyanis a lengyel monda szerint ugye a sót neki köszönheti, és ugye Máramarosból, ha úgy tetszik, Erdélyből. Most ne akadjanak fönn azon, hogy Máramaros az éppen történetileg nem Erdély, de hát ugye a lengyel monda szerint ugye bele dobta a királylány egy magyarországi sóbányába a gyűrűjét, és amikor Krakkó környékén keresték ugye a sót, bányáztak, akkor egyszer csak egy sótömböt találtak, és csodája, ugye benne a királylánynak a gyűrűje. Tehát itt is van ugye, és hát ez természetesen a Kinga tiszteletében, és mint ahogy Hedvig Nagy Lajos királylányának a tiszteletében, hát ott van a lengyel-magyar barátság üzenete is. Nyilvánvalóan az, hogy hát Magyarországról jött. Lépjünk át egy kicsit a szlovák világba, illetve a szláv világba. Ahogy ugye azt mondtam, hogy Szent Adalbert egy kicsit összeköti a közép-európai, ugye a latin kereszténység országait, van egy nagyon érdekes személy, és ugye egy misszió, Cirill és Metódnak a missziója, akik ugye 863-ban ugye Tesszalonikiból, ugye szláv neveken Szolunnak mondják, indultak el, tehát egy bulgár, görög, egy délszláv, görög világból, és kérem szépen ugye Cirill és Metód, Cirill vagy Konstantinos, ugye a Nyitrai Egyetemnek a neve. Ma ugye a Nyitrai Egyetemet Szlovákiában úgy hívják, hogy nagyon nehéz magyarra fordítani, Konstantin a filozófa, tehát ugye Cirillnek ugye a másik neve ugye a Konstantinos, ugye hogy a filozófus. Ez magyarra nagyon egy egyetemnévnek, ugye nagyon nehéz ez. Filozófus Konstantin Egyetem, nagyon kicsit furcsán hangzik. Na most, mi az ő jelentőségük a nemzetté válás számára, a szláv nemzetté válás számára? Hát ugye az ószláv liturgia, tehát az ószláv liturgia, mert óegyházi szláv, tehát ők elkészítettek egy egyházi használatra, ugye egy óegyházi, amelyik ugye leginkább ugye a délszláv nyelvekhez kapcsolódik, de ismeretes az, hogy a szláv nyelveknek egymáshoz való távolsága milyen kicsi, és nem csak, hogy a liturgiának a szláv nyelvét készítették el, hanem írást is, ugye hát a Cirill betűk, ugye kétféle írást készítettek, az úgynevezett glagolita, a glagolita és a Cirill. mégpedig a görög ABC-ből. Tehát a görög ABC betűiből készítettek el ugye szláv írást. És hát tudják azt, hogy a bizánci övezet országaiban ma is ciril betűkkel írnak. Bulgáriában tavasszal hallottam, hogy elmondták azt, hogy Bulgária lesz az első tagja az Európai Uniónak, amelyik ciril betűkkel ír. Hát ugye most valóban a csatlakozás, ugye politológus kollégák ezt pontosan tudják, csatlakozásban ugye Románia, Bulgária, Horvátország ugye az első szakaszban, ugye, hogy ciril betűkkel. Na most a ciril betű, hát a glagolita, ha jól emlékszem, a ciril az a nagybetű, tehát a görög ABC nagybetűiből, a glagolita a kisbetűiből. Na most a glagolita az ugye a horvátoknál maradt meg, itt a kora újkorig szinte, és a 19. századból visszanézve, ez ugye azoknak a szlávoknak, akik úgy érezték, hogy az európai fejlődés centrumaitól távol vannak. Sok esetben, hogy nincs külön államiságuk. Ez egy óriási kulturális tradíció, egy óriási örökséget jelentett. Ugye ennek az értelmezése, hogy kérem szépen nekünk ugye a 9. századtól volt egy saját nyelvünk. Tehát a nyelvünknek a tradíció. Sőt, amikor nyilvánvalóan ugye a modern kornak a fejlődése ugye a latintól a nemzeti nyelvek felé. Ugye ez a nyelv, ez egy kérdés, ez a nemzeti identitásban, nemzeti válaszban is óriási szerepet játszik. Ugye már mindenki nemzeti nyelven beszél és ír, és akkor vissza lehet tekinteni erre a tradícióra, hogy igen, nemzeti nyelvünk, hát akkor, amikor itt a többi, ugye a nyugati kereszténység övezetéhez tartozó népek, ugye latint használtak, mi már akkor nemzeti nyelven írtuk. Na most azt hiszem, hogy érzik azt, hogy ebben az érvelésben mi a hamis. Tehát ez nyilvánvalóan a középkor századaiban és abban a keresztény integrációban, amit Európa jelentett mondjuk az 1000. év körül, és ugye Szent Adalbert idejében, akkor nem lehet a 19. 18. századi, tehát a modern anyanyelvűség felől azt mondani, hogy az egy fejlettebb volt, az egy haladóbb idézőjelbe, hogy anyanyelven használják. De mindenképpen ez az örökség nagyon fontos volt a szláv népek számára, és most itt a bulgárokat egy kicsit zárójelbe kezelem, mert nem ismerem annyira a bulgár tradícióban, de a bulgár tradícióban a ciril és metód központi helyet foglal el, ugye az egyik nagy nemzeti ünnep is ciril és metód napja. Én a szlovákokat szeretném idehozni, ahol ugye a szlovák katolicizmus számára, nyilvánvalóan a szlovák protestánsok számára a Husz Jánosi tradíció, tehát a cseh tradíció, ugye a szlovák protestánsok, evangélikusok emlékeznek rá, hogy cseh istentiszteleti nyelvet használtak, ugye egészen a 19. század közepéig, tehát mondjuk Husz János vagy Luther Márton, ugye fontos, ugye még a nemzeti identitás kialakítása szempontjából is jelentősek voltak. Egy példát erre, 19. századnak ilyen emblematikus szlovák nemzeti jelkép verse, Kuzmáninak a Ktoza pravdu horí című verse, ugye az úgy kezdődik, aki az igazságért ég el. Ugye Husz Jánost emlékeznek rá, mágia halállal büntették, tehát ugye elégett, ugye, és az a jelmondata, hogy pravda zvítyezi, ugye az igazság győzni fog. Ugye ez 1968-ban is még volt ilyen ceruzám is, amire ez volt ráírva, hogy a bevonulás után, csak már ceruzát sajnos nem találom utóbbi időben. Tehát a szlovák protestánsok számára is ezek. De a szlovák katolikusok számára milyen szentekből lehet, szentek kultuszából nemzeti üzenetet fogni? Hát nyilvánvalóan Szent István kultuszából nem annyira lehet szlovák nemzeti üzenetet átértelmezni, bár egy nagyon érdekes példát mondjak legalábbis az összeillesztésnek egy érdekes kíséretére. Egy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt járt Korec érsek, szlovák érsek Budapesten, ahol egy főszólásában elmondta azt, hogy talán az se egészen képtelenség, hogy Szent Istvánnak a missziói tevékenységét, ugye azt a kereszténység fölvétele érdekében tett tevékenységét, azt tulajdonképpen a Cirill és Metódi misszió folytatásának is tekinthetjük. Ugye ez egy nagyon érdekes és nem elítélendő gondolat. Tehát megpróbált ugye itt a közép-európai kereszténységet ugye egy összekapcsolni ugye azt, amit Cirill és Metód, illetőleg azt, amit Szent István hajtott végre. Na most a 19. században, tehát a szlovák katolikusok és protestánsok számára is Cirill és Metód alakja kezdett ugye egy ilyen nemzeti szentté növekedni. 1848 előtt ugye epikus költeményt, eposzt írt a szlovák romantika egyik költője Cirill és Metód tevékenységéről, Ján Holly, és 1863, figyeljék a dátumokat, 1863 ugye a misszió is, 1863 ugye az 1000 év ugye megemlékezési lehetőség, és 1863-ban ugye a Bach korszak után, Bach korszak ugye az 59-60 után már egy kicsit szabadabb, ugye, de mégis azért nem a parlamentarizmus korszakában vagyunk, és akkor a szlovák nemzeti mozgalom ugye megemlékezik Cirill és Metódról. Na most Cirill és Metódnak ez a szlovák nemzeti üzenetébe ugye nagyon erős ugye ez a szláv vonal, ugye az, ahogy a 19. századi szlovák nemzeti identitás teremtésében is ugye ez a szláv mozzanat, ez egy nagyon, nagyon lényeges kérdés. És akkor idéznék a frissen megjelent szlovák mitoszokról szóló könyv, egyébként ezt ugye a címlapot, ha megnézik, ugye ez egy olyan ábrázolás, amikor az 1000 éves, ugye van egy ilyen szlovák nemzeti mitosz, az 1000 éves rabság. És ugye ez az a fölszabadulásnak a, ugye ottan hajnal hasad ide a szlovák címerrel. Na de nem ebből szeretnék most idézni, erre majd még visszatérünk. Cirill és Metód. És kérem szépen, ugye itt egy nagyon lényeges mozzanatára a komáromi szoborral kapcsolatban. Itt azt írja a szerző, Vladimir Turcsán, csak ha véletlenül lejjek oda, azt írja, hogy 1863-ban ugye elindult a testvérpár egy olyan útra, amelyet máig nem tudtunk pontosan rekonstruálni. Ugyanis volt egy ilyen szlovák föltételezés, hogy ott érkeztek meg, ugye átkeltek a Dunán, és ott érkeztek meg ugye a mai Szlovákia területére. Mint ott, ha 1863-ban már sejtették volna, hogy néhány évtized múlva ide jönnek a magyarok, akkor itt lesz ugye 1000 évig Magyarország, és hogy itt valamilyen határ lesz, ugye, mint hogyha már úgy kezdték volna. Na most viszont Komáromból, se a környékéről semmiféle régészeti bizonyíték nem került elő, amelyik ezt a föltételezést, ezt a romantikus föltételezést biztosítaná. Sőt, annak sincs nyoma, hogy Komárom környéke valamiképpen a Morva, Nagy-Morva Birodalomhoz tartozott volna. A Vág és a Duna, ugye a Vág-Duna ott folyik Komáromnál a Dunába, itt semmiféle átkelő út vagy rév nem volt abban a korszakban. És akkor itt hozzáteszi azt, hogy hogy tértek, azt viszont lehet tudni, hogy hogy tértek, arról vannak források, hogy tértek vissza ugye a bizánci területre, és Velencén keresztül. Ugyanis Velence is, ugye, és a Dalmát vidék ugye az Bizánchoz tartozott. Tehát ebből az következik, hogy semmiképpen nem Komáromon keresztül. A befejezésből még addig, hogy Cirill és Metódnak nagyon fontos szerepe volt az európai történelemben, mint kiemelkedő kulturális személyiségeknek, de a szlovákok nem kizárólagos birtokosai ennek az örökségnek. A bizánci misszió rövid intermezzo volt, a mi kultúránk gyökerei, ugye mi itt szlovákot jelent, a latin civilizációhoz kapcsolódnak. Hát ennyit szerettem volna röviden idézni a legújabb szlovák földolgozásból. Egyébként nagyon tanulságos, és egy másik szlovák hetilapban megolvastam a héten, hogy egy kiállítás van Pozsonyból a szlovák nemzeti mitoszokról. Az a kép jelent meg, egy ilyen furcsa ábrázolás, ugye Botticellinek a tavasz egyik nő figuráját szlovakizálták olyan formában, hogy a szőke hajában ugye szlovák nemzeti szalagokat, van egy ilyen kép a kiállításon, és az arcára, meg mint ahogy a labdarúgó mérkőzésekre szoktak menni, hogy kifestik nemzeti színekkel, itt nem is csak színekkel, hanem a szlovák címert festette a arcára valaki. No, hát mindenképpen meg kéne nézni ezt a kiállítást, mondtam magamnak, amikor a Tízsen című hetilapban olvastam. Na most kérem szépen, hogy itt a szálakat ne vesszük el, még természetesen Szűz Mária kultuszról és Szent Szávaról, illetve a szerbeknek a kultuszáról szeretnék beszélni. Először talán Szent Száváról emlékeznek ugye a Nemanja dinasztia, ugye a szerb nagyzsupán dinasztia, a szerb nemzeti dinasztia. Na most Szent Szávának a eredeti keresztneve az úgy hangzik, hogy Rastko. Nemanja Istvánnak volt a fia, és ő kérem szépen elment a Athos-hegyi Hilandar kolostorban, ugye ez a keleti egyháznak egy nagyon fontos helye volt. 1169-1236 Szent Száva, és ugye ő neki uralkodni kellett volna, de ezt mindig megtagadta, nem vállalta ugye az uralkodást, a világi hatalmat, és ő a szerb egyház első érseke. Ugye az ő üzenetében, az ő történetének az üzenetében, ugye a világi helyett, világi hatalom helyett, ugye ő a spirituális hatalmat választja, és megteremti, ami nagyon lényeges, az önálló szerb egyházat, ugye tehát a bizánci idő szerint az önálló szerb egyházat, ami azért hallatlanul fontos, nem is csak akkora 12. század végén, hanem abban az időben, amikor Szerbia török birodalomba kerül. Ugye majd a végzetes csaták sorában, mikor is volt a Rigomezei ütközet? 1389, ugye utána szinte 5 évszázadon keresztül ugye a török birodalomhoz tartozik Szerbia, szerb területek, viszont, és ez egy nagyon fontos, a 16. század végén egy nagyon komoly ugye autonómiát kap a szerb egyház, és a szerb egyház feje ugye az IPEK nevezetű helységnek a pátriárkája. Na most ez az IPEK, ez kérem szépen, ugye Koszovóban van, ma szerbül úgy hívják, hogy Pety. Alban nevét nem tudom, de a magyar történeti hagyományban IPEK. Nos, a török hódoltság évszázadaiban ugye a szerb egyház jelentette ugye azt az intézményt, amelyik ugye a szerbeket összefogta, és emlékeznek, amikor felekezett és nemzeti identitás kapcsolatáról beszéltem, a szerbeknél milyen erős és milyen egyértelmű az, hogy aki pravoszláv, az szerb. Tehát a Szent Száva kultusz, annak mindig volt egy ilyen szerb üzenete. Magyarországon is Szent Száva napját, az amikor nem tudom, januárban van, azt meg szokták ünnepelni a magyarországi szerbek, a Szerbiában is. Szent Száva ugye a szerb nemzeti kultúrának is, ugye, hát az ő tevékenysége, ugye Szent Száva himnuszok, ugye majd a himnusz fogalmáról fogok arról beszélni, hogy a himnusz, mint irodalmi műfaj, eredetileg ugye uralkodókat, isteneket, de isten, hát most a pogány világból ugye isteneket, dicsőítő költemény, tehát az valakit dicsőít. Ezeknek a középkori szenteknek ugye mind megvan ugye a himnológia, hozzájuk kapcsolódó himnológia latin nyelven, Szent Istvántól a lengyel Szent Szaniszlón keresztül, és a szerbeknél ugye Szent Szávának ugye szerbül, Szent Száva himnusza, mert ez persze egy kicsit későbbi, ez 18. századi, ami szintén egy ilyen nemzeti üzenetet jelent. Tehát ő, mint ugye az egyház alapítója. Na most a szerbeknél a szentek között van az egyik szintén ugye a szerb önképben is nagyon erős az a vonás, hogy egy mártír nemzet, ugye? Mint ahogy a cseheknél, ugye a Szent Vencel is ugye mártír, Husz János is mártír, ugye a nemzeti szentek és jelképek. A szerbeknél is van egy ilyen mártír szent, akinek az alakjával majd még kicsit tüzetesebben a Rigómezei Koszovó Poljei csata kapcsolatán kapcsán szeretnék beszélni. Ez pedig ugye Lázár cár. Lázár cár, akit tulajdonképpen a hagyomány övezett föl ezzel a jelzővel, vagy tüntetett ki ezzel a jelzővel, nem volt formálisan cár, de hát ugye ő volt a szerb seregeknek a vezére, és kérem szépen, Lázár cár, hát azt a könyvet most nem hoztam, mert ő is a ugye mártírja, tehát a koszovói csatában, ugye ő meghal, lefejezik a törökök, ugye elfogják, illetve a csatában meghal, ő a csatának ugye a mártírhőse, és utána a szerb egyház szentje. Szentendén is található ugye egy emlékszobra, ami ugye Lázár cárnak a hamvait külön tisztelet övezte, és a törökök elől ugye azt elhozták ugye a szerémségbe. Aztán később ugye visszavitték. Tehát a szerb egyháznak van egy ilyen, szintén egy ilyen mártír szentje, aki a szerbségnek ugye a mártír sorsát jelképezi. Na most kérem szépen befejezésül szeretnék beszélni a Szűz Mária kultuszról, tehát a Szűz Mária mint nemzeti üzenetet hordó kultuszról, tehát az ő kultusz, mint ország pátróna kultuszáról. Hát természetesen ugye mindenki ismeri a magyar előma szintén a nemzeti jelképversek előzményeitől a Boldogasszony anyánk című éneket ugye magyar tradícióban, amit ugye egy pannonhalmi szerzetes írt, és hát ez a barokk tradíció, ugye Mária Terézia Magyarországán született meg a Regnum Marianum fogalma, vagyis, hogy Magyarország Mária országa. Magyarország Mária országa, mindenki emlékszik ugye arra a nagyon sok barokk oltárképen, festményen ábrázolt jelenetre, és mindenki emlékszik ugye Szent István legendáira, azokban foglalt történetre, hogy amikor Imre herceg meghal, nincs örököse, nincs utódja a királynak, fölajánlja ugye a magyar koronát, Magyarországot Mária oltalmába. Ugye ez a tulajdonképpen a patrona hungárié fogalom születése, hogy Magyarországnak ugye Szűz Mária a patronája. Na most nagyon ugye érdekes és tanulságos az, hogy valójában a barokk korban erősödik ez meg. Egy kicsit ugye még az állami ideológia, Habsburg ideológia is ezt fölhasználja. Akkor születik tulajdonképpen a Boldogasszony anyánk című ének, és ebben a korszakban születik. Nyilvánvaló, hogy a katolikus és protestáns identitás, ugye egy ilyen egységes nemzeti identitássá való integrálódása során a Szűz Mária kultusz az nem kaphatott olyan kiemelkedő helyet a modern magyar nemzeti identitásban, mint mondjuk a Regnum Marianum idején, de azt lehet mondani, hogy nagyon fontos volt, tehát a Szűz Mária mint nemzeti szent, ugye, és a hozzá kapcsolódó, hát rengeteg Mária zarándok helynek lehetett ilyen nemzeti üzenete is természetesen. Na most, hogy mennyire ugye Magyarországnak a török alóli felszabadulása, hogy kapcsolódik össze ugye a lengyel és a magyar Mária kultusz. Ugye a lengyeleknek a egyik nemzeti kegytárnak számít ugye a Częstochowai Fekete Mária. Hát tudom fölírni Częstochowát, ugye CZ-vel írják. Częstochowa, amelyik ugye egy Mária kép, tulajdonképpen egy kicsit bizánci, ugye mert a egyik lengyel régi középkorból származó Mária ének, lengyel nyelvű, az ugye úgy beszél Szűz Máriáról, hogy Bogurodzica. És a Bogurodzica ugye az Isten szülőt jelent, és ez a jelző, ez inkább ugye a bizánci tradícióhoz kapcsolódik. Nos, ugye ez a Fekete Mária, ugye Częstochowai pálos kolostorban. Pálosoknak tudják, hogy mi a, hogy milyen érdekessége a pálos rendnek, magyar, ugye a magyar alapítású rend, ugye, tessék, így van, Szent Özséb, és hol volt a kolostoruk, az eredeti kolostoruk, ahonnan? Hát a Pilisben is, de itt a Buda Szent Lőrincben az egyik legfontosabb, ahogy ugye ott a Hárshegynek a gerincén átmegyünk, ott a romjait föltárták, tehát magyar alapítású szerzetes rend a pálos, ugye, és Częstochowa központja, és ennek a kegyképnek és a középkortól is létező folyamatosan lengyel Mária kultusznak ugye a egyik központja ez a Częstochowa, és az a kegykép, ugye a Fekete Mária, ugye 1657, amikor a svédek ostromolták. Ugye Częstochowának az ostroma az a lengyel történelmi tudatban a magyar, az egri vár védelmével hasonlítható össze. Ugye az egész, ez a kereszténység védőbástyája, most a kereszténység, mint katolicizmus, ugye a svédek ostromolták, megvédeni, amikor már az egész országot ugye elözönlötték az idegen hódítók, a svédek, akkor állott Częstochowa, és sikerül megvédeni, nyilvánvalóan a kegyképnek tulajdonították, és ez ugye 1657, és amikor 1683-ban Sobieski János lengyel király fölmenti Bécset, akkor kérem szépen elhozza magával a táborba a Fekete Madonna, a kegyképet, a híres kegyképet, és a magyarországi hadjáratban, hiszen 1683-ban ugye egy döntő ütközet Párkánynál, ugye lengyel történelmi festményen is az van rajta, hogy Bitva pod Párkánami, mert ugye úgy olvassák lengyelül, hogy Párkáni, ez többes szám, és Sobieski János szabadítja föl Esztergomot. És akkor tehát a Magyarország felszabadításában is, ugye a korabeli, ugye a barokk értelmezés, ugye Fekete Máriának fontos szerepet tulajdonít. Magyarországon is több másolat készült a Częstochowai Mária képről, így talán a leghíresebb a Szegedi Alsóvárosi templom. Nem tudom, hogy ki látta, Juhász Gyulának van szép verse hozzá, de számos helyen Magyarországon van másolata ennek a kegyképnek. Tehát itt ugye összekapcsolódik. Na most a lengyeleknek ezt, hogy Lengyelország királynője, Regina Polónié, ez a lengyel hagyományban, ez elsősorban a svéd háborúk, illetve nem csak a svéd, hanem a 17. század, ugye a másik támadás a korabeli Lengyelország ellen, ugye az Erdélyből indult, ugye második Rákóczi Györgynek a szerencsétlen hadjárata. Hát ugye második Rákóczi György, ő is ugye lengyel megközelítésben egy protestáns fejedelem, hát természetesen ugye ő református volt, úgyhogy ez is ugye a lengyel megközelítésben ugye a protestánsok azok egyszerűen csak eretnekek, ugye heretik, ugye az valamiféle negatív. Tehát akkor mégis Mária megvédte Lengyelország királynő, és a svédek előzése után János Kázmér lengyel király nyilvánítja egy kicsit, vagy legalábbis határozza azt meg, hogy hát itt akkor itt nyilvánítja ki, hogy itt Mária oltalmának köszönhetik azt, hogy Lengyelország megszabadult az idegen hódítóktól. És hát végig ugye a 19. században is, és a 20. században is ugye a Mária kultusz, ez összefonódik ugye a lengyel haza megvédésének, a lengyel haza fölszabadításának a gondolatával. Nagyon erős, ugye hát II. János Pálnak is, Pál megnyilatkozásaiban, beszédeiben is ugye nagyon erős volt a Szűz Mária kultuszhoz való kapcsolódás. Na most természetesen a Mária kultuszt említettem azt, hogy szlovákoknál és a horvátoknál is nagyon erős, és egy van egy ilyen a nemzetet védő, ugye a hétfájdalmú szűzanya, ugye a szlovákoknak, ugye szintén, az is volt valahol egy képeslapom, hogy Patronka Slovenska, tehát ugye megjelenik az, hogy Szlovákia pátronája. Nyilvánvalóan levezethető ez a valamikori közös ország tradíciójában, ugye a szlovák katolicizmus körében is, de nem vált el magyar és szlovák katolikus egymástól. Nyelvileg ugye Pázmány Péter fontosnak tartotta, hogy a alapvető munkáját, az isteni igazságra vezérlő kalauzt lefordítsák szlovákra. Ugye a Nagyszombat érseke volt, környéken ugye tudta, hogy milyen nyelven beszélnek, akkor meg kell csinálni szlovákot. Tehát a Mária kultusz, ez nyilvánvalóan egy közös volt, és amikor a modern nemzetté válás, hogy egyfajta elválást jelent magyar-szlovák viszonylatban, akkor a Mária kultusz megmarad, és megkapja azt a jelzőt, hogy Patronka Slovenska, vagyis Szlovákia pátronája. Ugyanígy a horvátoknál. A horvátoknál még hozzá kell tenni azt a lényeges mozzanatot, hogy emlékeznek talán, Szent László alapította ugye 1994-ben a zágrábi székesegyházat, és kinek szentelték ki a pátronusa a zágrábi székesegyháznak? Szent István a király. Később a 19. században, amikor Zágráb már nem csak püspökség, hanem önálló egyháztartomány lesz, tehát ugye addig Kalocsa érsek alá tartozott, akkor ugye már a zágrábi székesegyházat Szent István és Szűz Mária, és Mária. Tehát ugye ilyen társpatronusi viszonyban vannak, de a 20. század elejéig Zágrábnak a búcsúja, ugye a templom védőszentjének a búcsúja az a nagy ünnep, ugye, a búcsúja az Szent István napon volt, tehát augusztus 20-án. Ugye úgy hívták horvátul, hogy Králjevo. Králjevo, hát ugye királynapja, ezt magyar után így lehetne mondani, a királynapja. Még a 20. századi horvát, a modern irodalomnak egyik legjelentősebb, nagyon hosszú ideig élő képviselője, Miroslav Krležának is egy avantgard drámája, az a címe, hogy Králjevo, amit nagyon, ugye magyarul csak így nem jelent meg magyarul egyébként, de a címet úgy szokták fordítani, hogy Szent István király napi ünnep, vagy Szent István királyának napja, ugye, mert az volt a búcsú napja. Ugye ez egy ilyen vásári sokadalom. Hát a búcsúba jártak már, ilyen régi típusú búcsúba. Ki az, aki járt régi típusú falusi búcsúba? Hát akkor azért ismerik, hogy ez a falusi búcsú, ugye sokadalom. Na most egyébként ez egy ilyen nagy, érdekes, avantgard irodalmi próbálkozásra ad lehetőséget. Zárulja vissza, de ugye Szent István. Na most a horvátoknál is ugye a Mária kultusz folyamatosan létezett, természetesen ugye a barokkorban, mint ugye a közös ország, ugye közös országnak a pátronája. De Szlavóniában, ugye a középkori Szlavónia, Zágráb középkorban Szlavónia volt, nem szabad elfelejteni. Szlavóniának például Szent László, ugye a püspökség alapító számított védőszentnek, és a barokkorban ezen a területen, Zágráb környékén rengeteg templomba lehet találni festményt, szobrot magyar szentekről, akiket megint ugye nagyon óvatosnak kell lenni, mert ez egy 19. századi szemüveg, amin őket csak magyarnak nevezzük. Mert ilyen joggal nevezhetjük őket, inkább hungarusnak kéne nevezni őket, mert horvát katolikusok úgy épp úgy tisztelték, mint a szlovák katolikusok, sőt, én még egyszer egy Ruszin templomban, Körösmezőn is láttam, ruszinok milyen vallásúak? Görög katolikusok, ugye görög katolikusok. Kérem szépen, egy bajuszos szakállas Szent István festményt láttam egy ilyen ruszin fatemplomba Körösmezőnél, és mondta az öreg ruszin egyházfi, hogy hát ez Szent István király. Ugye, tehát nem köthető ilyen etnikai értelemben a magyarhoz, a magyarokhoz, a magyar szenteknek a tisztelete. Na most még Szűzmáriának ugye Csehországban is, ugye az óboleszlávi Szűzmária, erről ugye a nagy jezsuita történetíró Balbin azt írta, hogy a cseh föld vagy Csehország palládiuma, ugye, tehát az, amelyik megtartja, hogy a cseh történelem Mária oltalma alatt folyt és ment végbe. És hát persze lehetne még a szlovénokat említeni, ahol szintén szlovénoknak a Mária tisztelete szintén. Meg a Mária kultusznak szintén vannak zarándok hegyei, ugye a szlovén területeken, hát a magyar Mária zarándok helyeket azt szintén ugye lehetne mondani sorban, de hát ez egy másik óra volna. Itt azzal szeretném befejezni, hogy mindezen esetekben, tehát a magyaroktól a lengyelekig, a csehekig, a horvátokig, a szlovénokig, a Mária kultusznak a barokkor után mindenütt volt egy ilyen, hogy a nemzetet, hazánkat, a mi hazánkat oltalmazó üzenete.
Elhangzott: nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti szentek, országpatrónusok. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.